tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok lesz.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az Avantgárd Textil Művészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei program kínálatát.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Ünnepeljük ma együtt a család nemzetközi napját. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 12. fejezet.
Most leírthoz nagyon hasonló gép az érceket a bánya fenekéről azon helyre húzza föl, hol az érceket zúzzák és mossák. A vasnyelv helyett azonban 8 kereke van. Az út teljesen fenyőfával van burkolva, tehát a gördítő munkásoknak kevés fáradtságot okoz. A kerekek oly jól illeszkednek, hogy a ládák sem jobbra, sem balra le nem bukhatnak, sőt, utat sem téveszthetnek. Ennél fogva rendszerint gyermekeket vagy kutyákat alkalmaznak tovagördítésére. Hetenként 3-400 ilyen láda ércet, mindegyik láda 3-400 fontot tartalmaz, hoznak a zúzóhelyre. Mint beszélik, e bányában 4 föld alatti helyen 28 ember halt meg egyszerre a rossz gőzöktől. A Lipót aknában dolgozó bányászoknak is sok alkalmatlanságot okoztak e gőzök. Ők azonban következőleg segítettek magukon. Ugyanis az aknában végig csövet alkalmaztak, és egy keresztbe fektetett deszkát gyorsan föl s alá húztak és bocsátottak le, miáltal a levegőt mint egy kiszivattyúzták. Mint mondják, ezt gyakran kellett ismételniük, hogy a sok bajt okozható rossz gőzöket eltávolíthassák. Jelenleg azonban már igen sok átjáró és folyosó van ez aknában, tehát a levegő kitűnő. Én a legcsekélyebb lélegzési nehézséget sem éreztem. Az Altermann tárna, hossza 500 öl, 1642-ben teljesen leégett, valamely kisfiú vigyázatlansága következtében. A fiú ugyanis lámpását tisztította, és a belet a fára dobta. 50 ember megfulladt. Mindenkinek tetemét megtalálták, csupán egyet annyira szétszaggatott a bánya vize, hogy ruháinak foszlányain kívül nyomtalanul eltűnt. E bányában fehér, vörös, kék és zöld gálic találtatik. Ezen kívül találnak itt az aranyra tapadva bizonyos anyagot, melynek számos hegyes csúcsa van, színe pedig ragyogó bíbor. Ez pedig a kénhez hasonló és aranybárdanynak nevezett anyagból képződik. Ezen kívül találnak itt még sárga színű kristályt is. Az aranybánya közelében van a gálic bánya. Ennek mélysége 80 öl. A föld, vagyis jobban mondva a kiásott anyag vöröses, néha pedig csak nem zöld. E földet vízbe teszik, 3 nap múlva fölkavarják, ezután 7 napig ólomtálban főzik, még nem az, megsűrűsödik, és fehér színt kap. Végre a kemencében kiszárítják, és valami mészfélét csinálnak belőle, melyet a selmecen szükséges választó víz készítésénél használnak. A bányákból napfényre hozott ércet következőleg zúzzák szét. A földbe két rőfnyi mélységre fatörzseket raknak le. Erre az alapra helyezik az aranyércet, melyet vasrudakkal ellátott 24 hatalmas gerenda porrá zúz. Ez alatt az egészet víz borítja. A gerendákat 4 kerék mozgatja, tehát 6 gerendára egy kerék jut. A kijövő víz 7-8 kútba folyik, ezekből a körülbelül egy holdnyi nagyságú gödörbe folyik, honnan később levezetik. A még meg nem tisztított aranyat maránnak, vagy mosacsnak nevezik, és azt hiszik, hogy az a leggazdagabb tartalmú, melyet legelőször zúznak szét. A munka éjjel-nappal szakadatlanul folyik. A gyertyák fenyőből vagy más könnyen égő fából vannak. A mosacsot vagy marát annyira kimossák, hogy 100 fontból fél vagy egy obon arany és ezüst maradt hátra. Ezt azután kevés mésszel és salakkal vegyítik össze. Mindig több az arany, mint az ezüst. Azaz arany két rész, ezüst egy rész. Ugyanis a körmöcön ásott arany mindig ezüsttel vegyülve találtatik. A selmeci ezüst mindig 1/8 rész arannyal vegyülve fordul elő. Az egyszer felolvasztott ércet olvanynak vagy kénetnek nevezik. Ezt azután kőszénnel égetik. Az érc ekkor pörknek neveztetik. Midőn a tisztítással már ennyire előre haladtak, homokot tesznek hozzá, és még egyszer megolvasztják. Azután a serpenyőbe teszik, és úgy folytatják az eljárást, mint ezt az ezüst olvasztásnál láttuk. Az aranyat még másféle eljárások szerint is tisztítják, csupán egyet akarok említeni, mivel ennél nem használnak olmot. Az ércet több ízben kimossák, vásznakban porrázúzzák, vizet eresztenek rá, és folytonosan rázzák. A föld, valamint a könnyebb anyagok ezáltal eltávolítatnak. A súlyosabb részek és a fémek visszamaradnak. Csak nem ez eljárást követik, midőn birkabőröket használnak. Ugyanis a bőröket a bányákból jövő vízbe, vagy az aranytartalmú hegyekből fakadó apró patakokba mártják. A víz és egyéb könnyű anyag mellette vagy közte elhalad, a szilárdabb részek azonban a gyapjúban fönnakadnak. Bátran elmondhatjuk, hogy így módon sokan szereztek már aranygyapjút. Azonban a vászonnal való tisztítási mód leírását akarom folytatni. A vásznat, melyre az arany rátapadt, számos kádban kimossák. Midőn a víz leülepszik, az üledéket kiveszik. Megmossák, a kádakat és vásznakat gyakran változtatják. Végre a maradékot higannyal összevegyítik. Ezután egy vagy két óráig a vegyüléket jól meggyúrják, és egy agyagedényben ismét kimossák. Miután pedig a kénesőhöz nem tapadó részeket eltávolították, az összevegyült aranyat és kénesőt kiveszik. Ezután először durva vásznon, azután pedig finomabban keresztül sajtolják a higanyt. A fönnmaradó részt lyukacsos tányérba teszik, mely mély serpenyőre van helyezve, ennek fenekén higany van. Ezután a serpenyőt jól befödik, és tüzet raknak alája. Így az arannyal összevegyült higanyt eltávolítják, a hátra maradt aranyat meg tűzbe teszik, hogy még jobban megtisztuljon. Miután körmöcön mindent jól megtekintettem, Beszterce bányára mentem. A körmöctől keletre emelkedő hegyeken áthaladva más nevezetességet nem vettem észre, mint az út szélén álló hatalmas követ. E hegységek annyi fát szolgáltatnak, amennyi az aranybányák kiaknázására szükséges. Ezután egy falu mellett haladtunk el, hol higanybányák vannak. Lassan-lassan a Garam folyóhoz értünk. Ennek partján fekszik a város. A folyón híd látható, alatta pedig oly készülék, mely a város környékén vágott és leúsztatott fát megállítja. Ez tehát a legolcsóbb szállítási eszköz. A fát az itteni részbányáknál használják föl. Beszterce bánya csinos város, melynek végén igen szép torony áll. A várkastély említésre méltó, mivel a benne levő templom egészen rézzel van födve. A templom belsejében számos fából készült alak és különféle erekje létezik. Mivel jelenleg luteránusoké a templom, ezek nem sokra becsülik az említett tárgyakat, azonban mégis gondosan megőrzik. Ez nem valami rendkívüli dolog. Számos németországi templomban láttam, hogy a luteránusok nem törték össze az erekjéket, hanem mint ritkaságokat és nevezetességeket őrzik. A városban és annak környékén vannak a legszebb és legnagyobb magyarországi rézbányák. De mivel a réz nagyon hozzátapad a bányában levő földhöz, igen nehezen választható el attól. Miután kiásták és napfényre hozták, 14-szer pörkölik és olvasztják, míg használhatóvá lesz. Először kovanddal vagy kéneggel keverve olvasztják meg, azután a pörkölőhelyre viszik, itt nagy farakásokra helyezik, és ez utóbbiakat meggyújtják. Ezt 7-8-szor ismételik, és az így nyert anyagot pörknek nevezik. Ezután még egyszer meg kell olvasztani a kemencében. Ugyanitt kovandot is olvasztanak, melyet aztán az ezüst olvasztásnál használnak. A várostól nem messze ezüsttel vegyült rezet találnak. A két fémet következőleg választják szét. Miután a rezet megolvasztották, olmot kevernek közé, és az egész olvasztékot vaskanalakba vagy tálakba teszik. Ezután kihűtik, és még egyszer tűz fölé teszik, és vasrudakra helyezik. Az ezüst és ólom azután a rudak között lecsurog. A vörös rezet óriási kalapácsokkal darabokra vagdalják. E kalapácsok oly súlyosak, hogy mindegyiknek mozgatására egy-egy malom szükségeltetik. A kalapácsok laposak vagy gömbölyűk, aszerint, amit a rézből készíteni akarnak. A beszterce bányai bányaigazgató igen udvarias és előzékeny volt. Ugyanis azon kívül, hogy minden nevezetességet megmutattatott, még madarakat és bort is küldött ajándékba. Továbbá az úrvölgyi bányavezetőhöz levelet is írt, melyben megkérte, hogy az ottani látnivalókat mutassa meg nekem. Úrvölgy két hegy közt emelkedett helyen épült kis bányaváros. A város annyira magasan fekszik, hogy a környékén még mindenütt hó volt. Jól lehet, sem a völgyekben, sem az úton nem volt többé látható. Midőn a bányába beléptem, a levegőt igen csípősnek találtam. Bányászruhába voltunk öltözve. Az öltözet következő. Vászonkabát, vászonnadrág, karimátlan kalaphoz hasonló kerek sapka, hátul bőrkötény, a térdeken két bőrdarab. Len a bányában már elég meleg volt. A bányában néhány óráig maradtam, hogy minden szépet és hasznost jól megszemlélhessek. Lépcsőkön kell leszállni. A bányavizek itt semmiféle alkalmatlanságot sem okoznak, mivel a bánya oly magas hegységben van, hogy a víz igen könnyen lefolyik. Azonban annál több bajt okoznak a szer fölött gyakori veszélyes gőzök és a szájba nyomuló por. A bányának legnagyobb részét sziklák veszik körül. Ennél fogva nincs szükség gyám oszlopokra. Ilyenekre csak a sziklák és a föld közt elhúzódó néhány átjáróra van szükség. Ennél fogva az egyik oldalon fenyőgerendákat helyeznek el, a másik oldalon pedig a szikla magában véve is elegendő. Az átjárók nem oly szabályosak, mint a körmöci bányákban, és a bányában igen sok nagy gödör létezik. Az egyik haránt haladó átjárón a bánya legnevezetesebb helyére akartunk lemenni, azonban a leomlott földtömeg miatt nem haladhattunk tovább. Vezetőink egyike ennek dacára keresztül akart haladni. A folytonosan ráomló föld dacára utat vájt magának. Végre nagy fáradtsággal mégis átjutott társaihoz, kik csilléiket oly gyorsan megrakták és tovagördítették, hogy egy pillanat alatt szabaddá lett az átjáró, és a vezető értünk jött azon helyre, hol az imént elhagyott bennünket. A bánya legkiválóbb nevezetességeinek megtekintése után visszatértem az úrvölgyi bánya felügyelő lakására, hol ismét felöltöttem rendes ruházatomat. A házigazda igen nyájasan fogadott és jól megvendégelt. Azután az általunk bejárt és megtekintett bányának térképét tette elém. Megmutatta az összes helyeket, ahol csak megfordultunk, a tárnákat, aknákat, átjárókat. E föld alatti város igen tetszett nekem. Nem nevezhetem kicsinynek, mivel több építmény van benne, mint sok másban. Kiterjedése és lakosainak száma egyaránt nagy. A bányászok igen szép rendet tartanak. Nyugalmukat mi sem zavarja, épp úgy szeretnek dolgozni, mint üdülést szerezni. 8 órai munka után ugyanannyi ideig valamely sziklaüregben pihennek. A térképen kívül e bányában ásott számos érdekes ásványt mutatott. Továbbá elmondta, hogy a fölmelegített rezet vízbe kell tenni, miáltal a víz a közeli természetes fürdőkhöz hasonlóvá lesz. Midőn a cementvízről és annak a vasra gyakorolt hatásáról beszéltem, igen szép részdarabokat és egy láncot adott nekem, hozzátevén, hogy ez mind vas volt. E részből igen szép csészéket készítenek, mi is ittunk egy ilyen szépen aranyozott csészéből. Úrvölgyről, a Beszterce bányától 3 és Körmöctől 2 magyar mérföldnyire levő Stubnyára mentünk. Egy kis folyó mellett híres és nagyon látogatott meleg fürdők vannak. A víz tiszta, kénszagú, feneke zöld. A fát zöldre és feketére festi. Azonban a fémeket nem változtatja meg oly gyorsan, mint a többi ásványvizek. Ugyanis néhány ezüst darabot tettem bele, és egész éjjel benne hagytam. Másnap azonban csak nagyon csekély színváltozást vettem észre. A források föld alatt fakadnak, és a fürdőbe a fenéken levő nyílásokon nyomulnak be. E fürdők épp oly melegek, mint az angol királyéi. 7 fürdő van. Az első a főnemeseké, második a köznemeseké, harmadik a parasztoké, negyedik a parasztasszonyoké, ötödik a koldusoké, hatodik a ragadós betegeké, hetedik a cigányoké. A fürdők hegyekkel körülzárt síkságon vannak, a közeli hegyekben sok ércet találnak. Az egyik fürdőben én is megfürdöttem, azonban oly kitűnő társaságba jutottam, hogy sokáig nem válhattam meg tőlük, ennél fogva a nagy hőségtől főfájást kaptam. Stubnya fürdőből tovább utazva átkeltünk a Nyitra folyón. A szép Privigyét bal felől hagyva Bajmócra érkeztünk. Bajmócon 5 természetes fürdő létezik, ezek sem nem melegek, sem nem hidegek, tehát csupa élvezet bennök fürdeni. Gróf Pálfi, magyar nádor, egészen befödette a fürdőket. Az első, vagyis a nemesek fürdője egészen kőből készült, és minden oldalon kőlépcsőkön lehet lemenni. A többi 4 fából van ugyan, de azért ezek is eléggé csinosak. Leginkább tetszett nekem, hogy a legények és lányok azonnal ügyesen a víz alá buktak, mihelyt valami csekéséget dobtunk nekik. Bajmócról Vesztenicre, innen pedig Trencsénbe mentünk. Vesztenictől Trencsénig csak 4 magyar mérföldet számítanak, azonban azt hiszem több is lesz, mivel mi napfölkeltekor indultunk el, és csak este 10 órakor érkeztünk meg. Trencsén igen szép város. A mellette elfutó Vág folyón csinos fahíd visz át. A főtér igen szép. A jezsuiták temploma szintén jeles épület, a vár pedig magas. A vár már messziről látható, és gróf Illésházi tulajdonát képezi. A várostól egy mérföldnyire 2 meleg fürdő van. Egyéb iránt az egész vidéken igen sok ásványvízforrás található. Trencsénben találkoztam gróf Rótállal, kit a császár Eperjesre küldött, hogy ott az erdélyi fejedelem követeivel alkudozásokat folytasson. A gróf kíséretéhez tartozó nemesek közül néhányat fölkértem, hogy az ottani sóbányákról tudakozódjanak. Ezt készségesen meg is ígérték, és midőn visszatértek, az általam adott utasítások értelmében igen jó adatokat közöltek velem. Eperjes városától 2 mérföldnyire igen nagy sóbánya létezik. Ennek mélysége 180 öl. A bányászok először kötélen, azután pedig létrákon ereszkednek le. A bányát csaknem mindenfelől föld veszi körül. A sóerek szerfölött vastagok. Gyakran 100 000 fontnyi is fordul elő. A sót rendesen négyszögű darabokra vagdalják, egy-egy darab 2 láb hosszú és 1 láb széles. Használat előtt azonban 2 malomkő közt meg kell őrölni. A bánya hideg és nedves. Ennél fogva a só őrlése sok fáradtságba kerül. Az ottani víz annyira sós, hogy ha azt kifőzik, feketés só marad hátra. Ezt a háziállatoknak adják enni. A kősó sem egészen fehér, hanem kis és szürkés, de porrázúzva épp oly fehér, mintha egészben is az lett volna. Az ott ásott só nem mind ugyanazon színű. A földdel kevertnek épp úgy van más színe, mint a kristályhoz hasonló legtisztább sónak. Egy darab kristálysó közepén igen szép kék színt láttam. Botál úr pedig átlátszó sárga darabot hozott Bécsbe. Vannak oly tiszta és oly kemény darabok, hogy különböző alakokat faragnak belőlük, akár csak a valódi kristályból. Mind elválfajokból vittem haza egy-egy darabot. Azt hiszem, nem foglalkoztam nagyon hosszadalmasan a bányák leírásával. Lesznek talán olyanok, kik mindezt haszontalanságnak tartják. Azonban éppen ezek megnyugtatására csupán a legérdekesebbet és a legnevezetesebbet vettem föl könyvembe. Hiszen e helyek teljesen ismeretlenek. A bányákról csak azt közlöm, ami leginkább lekötötte figyelmemet. Különben is tudtommal még angol ember nem is írt erről.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 12. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a krónika következik.